Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, Márk evangéliumában olvassuk. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, kedves kereszteltető rokonság, szülők, hallgassátok meg Isten igéjét, hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részében, a 18., 19. és 20. versekben a következőképpen olvassuk Jézus szavait. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, örvendező rokonság, érdekes elgondolkodni rajta, hogy milyen különleges érzékük van az édesanyáknak a gyermekeik felé. Az édesanyák megismerik a gyermekeiket a legtöbb esetben olyan extrém módon is, amire mások nem is gondolnának. Ilyen volt Salamon király idejében is, amikor két anya veszekedett a gyermeken, az igazinak egyértelmű volt, hogy az az övé, a másik pedig csalni akar. Ma is így van ez, az anyák jól megismerik a gyereküket, hát ha más nem, akkor egy anyajegyről, a hangjáról, ahogy sír, mindent tudnak róla. A keresztvíz egy láthatatlan jegy a gyermeknek a homlokán, amellyel Jézus Krisztus jelöli meg az övéit, akiket elhívott magának, akikért szenvedett, akikért meghalt, akikért föltámadott, és akiket arra hív, hogy legyenek az ő követői, az ő tanítványai. Azt akarja, hogy a keskeny utat járva elérjék a mennyek országát, a lelkük üdvösségét. Kedves szülők, keresztszülők, de nyilván elsősorban a szülőknek szól, fontos, hogy a gyermek megismerje a szüleit, de még fontosabb talán, vagy legalább ilyen fontos, hogy megismerjék a gyerekek az ő teremtőjüket, az ő megváltójukat. Többször elmondtam már, akár igehirdetésben, akár egyéb kisebb körben, bibliaórán, az én szüleim például három dolgot tanítottak meg nekem, mikor még egészen pici voltam. Három alapvető fontosságút, amit a leglényegesebbnek ítéltek. Az egyik volt, hogy mi a nevem, hogy hol lakom, hogyha bármi történne velem, el tudjam mondani, és a harmadik, a mi atyánk, hogy meg tudjam szólítani azt az Istent, aki engem mindennél jobban szeret. Szokták mondani jó tanácsként, hogy ha az édesanyja szeretne valami különlegesebb frizurát, akkor a gyermek születése előtt csináltassa meg, hogy a gyereket ne zavarja össze majd, amikor elkezdi felismerni már az anyukáját. Hát fontos az, hogy felismerje a gyermek ne csak a szüleit, hanem Krisztust is. És a szülőknek óriási feladata, hogy ehhez a Jézus Krisztushoz vezesse őket. Nektek kell beszélni a kisgyermekeiteknek arról, hogy honnan van az életük, hogy ki az, aki a legjobban szereti őket. A ti hivatásotok, ahogyan fogadalmat is tesztek róla, hogy úgy neveljétek és neveltessétek, hogy megismerjék teremtőjüket, bűnből megváltó Krisztusukat, és a bennük lakozni akaró, életüket változtatni szándékozó szent lelket. A ti feladatotok, ennek a betöltése. Nyilvánvaló azonban, hogy csak az tud egy utat elmondani, megmutatni, csak az tud végigkísérni, aki maga is ismeri azt az utat. Nektek is ezen az úton kell járni, Jézus Krisztust követni. Hogy ne csak küldjétek azt a gyermeket, akár hittanórára, akár egy egyházi iskolába, hanem vele járjatok. És így, ha így cselekedtek, akkor nem csak a gyermek ismeri meg majd az ő megváltóját, hanem amikor elmegy ebből a világból, mert mindnyájunknak el kell egyszer menni, akkor Krisztus is felismeri őt. Azt fogja mondani, hogy örvendezek, hogy itt vagy. Gyere be ebbe a mennyei üdvösségbe, amit neked készítettem. Hát ehhez a neveléshez, ehhez az útmutatáshoz adjon Isten számotokra bőséges kegyelmet, sok áldást, örömöt a gyermekek nevelésében és egymásban. Amen. Mivel azért vagytok itt valóban Isten színe előtt és a gyülekezet előtt, hogy az Úr kezébe és Isten szövetségébe, kegyelmébe ajánljátok magatokat a gyermekeitekkel együtt, feleljetek két kérdésre, amelyet intézek hozzátok hangos szóval, a gyülekezet fennállva legyen ennek tanúja. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt? Ígérjük. Most azért tegyünk hát együtt vallást hitünkről, imádkozzuk együtt közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged ebben az órában a megszületett gyermekekért. Köszönjük, hogy egészségben kaphatták meg őket a szülők. Imádkozunk, ha tudják egészségben felnevelni is. De nem csak a testi egészségért könyörgünk, hanem a lelkiért is. Segíts abban, hogy a te gyógyító, megtartó szeretetedbe ajánlhassák önmagukat minden napon. Imádkozunk azért, hogy mindaz az áldás, amit te ígértél és elkészítettél, lehessen az övék is. Vágyják, akarják elvenni, magukhoz venni. Imádkozunk, Urunk, így tartsd meg őket a te kegyelmedben. Segíts nekik, hogy gyülekezetünknek tagjai lehessenek, beintegrálódva a szentek közösségébe. Segíts, hogy itt megtapasztalhassák, hogy szeretnek az emberek téged, és örvendezve követnek, szolgálnak. Imádkozunk, Urunk, így tartsd meg életüket, életünket a te dicsőségedre. Amen. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található az apostolok cselekedetéről írott könyvben, a 16. rész 6-tól 40-ig terjedő verseiben. Az igét leülve hallgassuk meg hosszára való tekintettel az apostolok cselekedetei 16. részének 6-tól 40-ig terjedő verseit.
Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mészia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Mészián áthaladva lementek Tróázba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás utánnyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Tróászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neapoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, aki Tiatirából való bíborárus, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte. Ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a házamban. És kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált is minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is mívelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és azt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvéradt, elküldték az elöljárók a törvényszolgákat, és azt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az elöljárók azt a parancsot küldték, hogy bocsássalak szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül is börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Oda mentek, és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, és bátorították őket, majd tovább mentek.
Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt Úrunk dicsőségére, imádkozzunk ezért. Úrunk, köszönjük azt a kegyelmes állapotot, amiben vagyunk, hogy nem kell félnünk attól, hogy hitünk miatt bebörtönöznek. Áldott légy, Urunk, hogy a világnak egy ilyen békés részén élhetünk. Azért könyörgünk most hozzád, hogy ez hadd maradhasson így. Jó nekünk ez az állapot. Jó, hogy békességben jöhetünk. Jó, hogy itt lehetünk, örvendezve a te színed előtt. Urunk, ez az állapot ugyanakkor tudjuk, hogy hajlamosít az elkényelmesedésre is. Nem szeretnénk mégsem, hogyha üldözés, szorongattatás, nyomorúságok miatt él kellene megértetned velünk azt, hogy rád van a legnagyobb szükségünk. Kérünk téged, Urunk, így hadd lehess az életünknek a legfontosabb forrása, alapja. Segíts bennünket abban, hogy tudhassuk, mindenünk tőled van. Minden jó, minden ajándék, minden kegyelem, minden öröm, minden gyógyulás a te kezedből származik. És kérünk, segíts abban is, hogy amikor bajok, amikor nehézségek, terhek adódnak az életünkben, azt is hadd tudjuk a te kezedből elfogadni. Talán olyan dologként, mint aminek nem tudjuk az okát, de hisszük, hogy attól annak a tudtával származik, aki bennünket mindennél jobban szeret. Így kérünk téged, Urunk, adj gyógyulást a betegeknek, vígasztalást az egyedül maradtaknak, töröld le a gyászolók könnyeit. Az örvendezőknek tett teljessé az örömüket. Különösen kérünk azokért, akik most hozták a gyermeküket ide, mert szeretnék azt, hogy veled járjanak és veled éljenek minden napon. Áld meg az elhatározásukat, és légy mindazokkal, akik a te nevedben gyűltek össze erre az Isten tiszteletre. Szenteld meg, Urunk, szívünket, igédre figyelésünket, és te szólj az ige hirdetőjén keresztül, hadd lehessen élő üzenet a számunkra. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján is Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént már hallott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 16. fejezetben, a 28-tól 34-ig terjedő versekben, a következőképpen. Pál hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve leborult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz Istenben. Kedves testvérek, múlt héten kórházban voltam egy látogatás ügyében, és közben ott várakoztam egy házas pár különös beszélgetésére lettem figyelmes. Abban a tekintetben volt különös, hogy csak a férfinak hallottam a hangját, szépen, halkan, normálisan kommunikált a feleségével, és az vált igazából feltűnővé, hogy a feleségnek nem hallom a hangját. Aztán oda pillantottam, és láttam, hogy a feleség mutogat és tátog, de nem beszél, hang nem jön ki a torkán. Lehet valami betegség miatt, nem volt képes ez az asszony beszélni, de látható volt, hogy nagyon jól megértik egymást. Ebben a nyomorúságos állapotukban is látszott, hogy figyelnek egymásra. Aztán a férj elfordította a fejét, a rendelőnek az ajtaja felé figyelt, és a felesége akart hozzászólni. Hát csak amikor nincs hang, akkor ki kell találni valamit, úgyhogy megérintette a férjét, hogy ráfigyeljem, és amikor ránézett, akkor újra beindult a kommunikáció. Mint ahogy szokott lenni, vagy lettünk volna bármelyikünk, aki ott van, egy kicsit sajnáltam őket, nyilván együtt éreztem azzal az asszonnyal. Ugyanakkor viszont lehetett látni, hogy tényleg nagyon szép harmóniában élnek, figyelnek egymásra, és ügyesen megoldják ezt a nehéz helyzetet. A mai igében azzal találkozunk, hogy Isten is akart beszélni Pál apostolékkal, és azt látjuk, hogy tudott is. Az csak részben írja le az ige, hogy hogyan, milyen módon működött közöttük a kommunikáció, de az teljesen nyilvánvaló, hogy megértették egymást. Először Isten lezárta előttük a teljesen jónak tűnő utakat, majd pedig megnyitotta számukra a megfelelőt, amit követniük kellett. Pál apostolék számára jónak, logikusnak, hasznosnak tűnt, hogy Ázsia felé fordulnak, és abba az irányba viszik tovább az evangéliumot. Talán azt látták, azt érezték, tapasztalták, hogy van nyitottság ezeken a településeken, még akkor is, hogyha vannak közöttük olyanok, akik ellenségesek, de összességében a pogányok között tudják hirdetni az evangéliumot, és létrejönnek gyülekezetek. Viszont azt írja az ige, hogy Isten lelke nem engedte ezt. Aztán Bitínia felé akartak eljutni, de ugyanez történt, a Szentlélek megakadályozta őket. Nagy tanulság ez a számomra, amikor ezt olvasom az igében, és mindig elgondolkodtató, hogy milyen sokszor tűnik valami számunkra is, akár itt a gyülekezetben, az egyházban, valami jónak, helyesnek, közben pedig Isten nem akarja azt. Teljesen jónak tűnik, magától értetődőnek, olyan dolognak, ami esetleg más gyülekezetben rendkívül jól működik, bevált, és az ember azt gondolja talán, hogy ez így lesz jó nálunk is, és közben pedig Isten nem akarja ezt. Mert Isten mindent tud, mindent lát, és tudja, hogy mi miért jobb, mint amit mi elképzelünk olykor. Éppen 10 évvel ezelőtt történt a következő, amit most el fogok mondani. A gyerekeknek abban a gyülekezetben tartottunk nyári tábort, napközis tábort. És a gyerekeket, ahogyan el is szoktam mondani, én ezekben a táborokban mindig arra tanítom, hogy tessék az egyházban szolgálni. Mindenkinek van feladata. Nem arra való az egyház, hogy egy gyermek megőrző, ahová bedobjuk a gyereket, és akkor egy hétig nem kell vele törődni, hanem tessék, mindenki érezze magát otthon, és ha én otthon vagyok, ahogy otthon felveszem a szemetet, kitakarítok, és így tovább, tessék ugyanezt tenni az egyházban, a gyülekezetben. Szóval erre tanítottam a gyerekeket, és így, amikor véget ért a tábor, akkor nem engedtem őket haza, hanem azt mondtam, hogy nézzétek csak, hogy néz ki itt minden. Na tessék jönni segíteni, és elpakolni, kitakarítani a termeket, és így tovább. Neki is kezdtek, a lányok a takarításnak lesöpörték az asztalokról a morzsát, a szemetet, meg ilyenek, és a fiúk pedig a másik teremből az másikba való székeket elkezdték hurcolni. Tehát a teremből abba, ahol a lányok takarítottak. Mikor ezt megláttam, hogy viszik be a sok széket, akkor gyorsan megállítottam őket, ami székeket már átvittek, azokat visszavitettem. Hát a fiúk meglepődtek rajta, hogy most ezt miért csinálom velük, hiszen ők jót akartak, meg szolgálnak, csinálják, amire buzdítottam őket. Most ez is baj, hogy dolgoznak? És akkor szépen leültem velük, és elmagyaráztam nekik, hogy nagyon örülök a lelkesedésnek, de a munkának rendje van. És elmondtam nekik, hogy nézzétek csak, most a lányok szépen leseperték az asztalt, most a föld tiszta szemetes, most akkor azt kell felsöpörni, felmosni, utána leterítjük a szőnyeget, és utána hozzuk be a székeket. Meg kell azt csinálni, amit ti akartatok, de megvan annak a módja, az ideje. A szándék jó volt, nagyra értékeltem, mégis helytelenítenem kellett. Pálik ugyanígy voltak a misszió közben. Jónak gondolták azokra a helyekre elmenni, amit hallottunk is az igében. Teljesen logikus volt, hogy arra indulnak tovább, ahol már sok eredményt elértek. Úgy tűnik, van nyitottság, és aztán kiderül, hogy Istennek mégis más terve van. Van, hogy ezért olyan gyenge az egyházunknak a missziója, mert talán nem vagyunk kellő összhangban az Úrral. Tesszük, ami szerintünk jó, de nem tudjuk biztosan, hogy tényleg ez-e az Úr akarata. És ezekben jó nekünk újra megerősödni, hogy ráhangolódni az Istenre, úgy, mint az a házas pár ott egymásra az orvosi rendelő előtt, hogy amikor az Úr szól, amikor irányít, amikor kijelentést ad, akkor mi azt megértsük. Végül álomban kapott kijelentést Pál, hogy mit kell tenniük. át kellett jönniük Európába, Macedóniába. Pál értette azt, hogy az Úr adott ilyen módon kijelentés neki, és engedelmeskedett is. Amint azonban átértek, azt tapasztalják, hogy jó dolgok történnek. És talán az jutott az eszükbe, de jó, hogy jöttünk. Milyen jó, hogy engedelmeskedtünk az Úrnak. Kimentek a folyópartra, mert hogy a városban sétáltak, azt hallották, hogy a folyóparton asszonyok mosnak, és összegyűlnek oda imádkozni. Hát ahol már imádkoznak, ott már van valami vallásos vágy. Ott már van valami nyitottság az Isten felé, még ha nem is az igazi Isten felé. És akkor azt mondták Pálék, menjünk oda, beszélgessünk velük. És itt találkozunk az első, mi tudomásunk szerinti keresztény nővel, hiszen az a Lídia nevű bíboráros asszony át is adta azonnal az életét az Úrnak, olyannyira, hogy még a lakását is odaadta, és azt mondta, gyertek hozzám, tartsatok nálam Isten tiszteleteket nyugodtan, örömmel fogadlak benneteket. Hát, egészen biztosan úgy gondolták Pálék, áldott legyen az Úr neve, hogy idehozott bennünket, minden milyen nagyszerűen működik. Aztán mi történik? Mennek a városban, találkoznak ezzel a szerencsétlen fiatal lányjal, akiben jövendőmondó, tisztátalan lelke van, Pál apostol pedig megsajnálja őt, bosszantja is ez a lélek, ami ő benne munkálkodik, és azt mondja, hogy menjen ki belőle Krisztus nevében, és valóban meg is szabadul ez a lány. Ugyanakkor a gazdáinak egy óriási bevételforrás megszűnik. Nem mondja többé a jövendőt. Nem tud a jövőről beszélni. Börtönbe záratták bosszúból Pált, Szilásszal együtt, mert megszűnt ez a bevétel. Áteshettek volna Pálék a ló túloldalára. Mondhatták volna, hú, mégse volt jó idejönni. Börtönbe zártak bennünket. Félreértettük az Úr akaratát, mégis a mi gondolatunk volt a helyes, talán mégis Ázsiába kellett volna menni, hiszen alig jövünk át, már is börtönbe zártak, ráadásul méltatlanul, pedig mi csak jót tettünk, egy szerencsétlen lányt megszabadítottunk. Megvertek bennünket, és még a lábunkat is kalodába zárták. De nem így cselekedtek. Nem ez motiválta őket. A keserűség, a harag helyett, ott a börtönben elkezdték dicsőíteni az Urat. Óriási hit és bizalom volt bennük Krisztus iránt. Elhitték, hogy nem véletlenül vannak itt, és hitték azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, még ez is, hogy ott vannak bezárva a börtönbe. Igaz, el sem bírják képzelni, hogy mi lesz mindennek a vége, de azt az egyet tudják, hogy az Úr tudtával, engedélyével vannak itt. Nem tudjuk, mi lesz ebből, de ő engedte meg. Tehát valami módon a javunkra fog ez is szolgálni. Pál apostol pedig különösen is a saját példájából meríthetett erőt, hiszen ő maga volt az egyik legnagyobb ellensége a Krisztus ügyének, most pedig éppen Krisztusért van börtönben. Ezzel a bizalommal lehetett, hogy bár most haragszanak ránk, utálnak bennünket többen, és börtönben vagyunk, még ezek az ellenségek is egyszer lehetnek a Krisztuséi. Ki tudja, miért kell nekünk itt lenni. Ez megint egy fontos üzenet, és ezek olyan üzenetek, amiket egyébként tudunk, de jó ezekre ráerősíteni alkalmanként, hogy a legkilátástalanabb, a legrosszabb helyzetekben is merjük rábízni magunkat az Úrra, és ez egy még nagyobb feladat, amikor a bajban vagyunk, nem nyafogni, vagy nem csak sírni, hanem dicsőíteni az Urat. Hát ez egy nehéz feladat. Könnyek között, kétségbeesésben, várva betegségnek az eredményére, mégis imádni, magasztalni az Urat. Isten nem feledkezik el róluk, a rabságukat felhasználja, hogy megmentse ezt a börtönőrt és a családját. Nagy földrengés támaszt az Úr, és megnyílnak a börtön ajtajai, kinyílik a kaloda is, ki tudnak szabadulni a rabok. Ekkor, amikor mindezt megérti a börtönőr, azonnal a kardjába akar dőlni, azt mondja, hogy én nem fogom végigcsinálni a megaláztatást, ami azzal jár, hogy engedtem a rabokat elszökni, és aztán ennek úgyis halál lesz a vége, úgyis ez lesz a büntetésem, inkább én magam előre ezt elintézem. Teljesen logikus az, amire gondol ez a börtönőr, hiszen ki lenne az az őrült, akinek megnyílnak a börtön ajtaja és benn marad. Magától értetődő, hogy az összes rab elment, az összes rab elszökött. Ezek a foglyok azonban mások. Ők ott a cellában, pálék, szabadok. Szabadabbak, mint maga a börtönőr, aki a rácsok túloldalán van, mert Jézus Krisztus megszabadította őket a bűn rabságából. Most már ők Jézus Krisztus szeretetének, az ő kegyelmének a foglyai. Ezért ott maradnak a cellában, és kiabálnak a börtönőrnek, kárt ne tegyél magadban, ember, itt vagyunk mind, nem szöktünk el. Ez megint csak egy hipotézis, nem tudjuk, hogy így van-e, de ki tudja, milyen ember volt mondjuk ez a börtönőr. Ki tudja, nem nagy élvezettel zárta az apostolt és a munkatársát börtönbe. Nem tudjuk, nem volt egyébként egy komisz, egy rossz indulatú valaki. Nem volt olyan, aki örömmel sújtott ennek a két embernek a hátára. Nem tudjuk, nem élvezte, amikor megverte őket. És most pedig azt látja, hogy ezek az emberek szitkozódás helyett a börtönben dicsőítik az Istenüket, és azért, hogy őt megmentsék a haláltól, nem mennek el, hanem itt maradnak a börtönben, és kivárják, akármilyen büntetést is szab ki rájuk majd a hatóság, ők itt maradtak, hogy őt, a börtönőrt megmentsék. Amikor mindez megtörténik, összeáll a börtönőr fejében minden. Arra indítja őt, hogy ennek az Istennek akarja adni az életét, akit pálék szolgálnak. Igaz, hogy részben emiatt az Isten miatt vannak ők börtönben is. De pontosan ugyanerre a felismerésre jut a börtönőr, hogy ezek itt a cellában is szabadabbak, boldogabbak, mint én itt kint. Velem minden rendben van, úgy tűnik, de sosem voltam olyan boldog, és sosem volt olyan békességem, mint azoknak. Köszönöm szépen, ha ezért börtön jár, én akkor is ezt az Urat akarom szolgálni. Mert az az élet is több, amit ők élnek, mint amit én élek enélkül az Isten nélkül. Pál előtt is minden bizonnyal összeállt a kép. Bizony jó, hogy ide jöttek, hogy engedtek az Úrnak, mert valóban itt vannak azok az emberek, akiknek a kegyelemre van szükségük. Nem tudom, hogy éppen ennek a börtönőrnek látta-e a képét maga előtt, ott abban a látomásban Pál, de az biztos, hogy megértette, találkoztam azzal, aki némán kiáltott, aki meg sem tudta fogalmazni magában sohasem eddig, hogy mi a baja, hogy mi a hiánya, mire van szüksége, de hogy szüksége van Krisztusra, az biztos. Az pedig, hogy mi a missziónak a sorrendje, megtanulta Pál, az Úr tudja. Éppen úgy, mint 10 éve a tábor végén a pakolásnál. Bár minden fiú jót akart, mégis vissza kellett csinálni először a feladatot. Mindig végül az a jó, amit az Úr cselekszik. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akarata. Ezt is fogjuk énekelni majd záró énekként. Mind jó, amit Isten tészen. Mind jó, amit velünk tesz. Akkor is, hogyha majd énekeljük, ha könnyek, ha fájdalom vár ránk. De azért mindezek fölött a legfőbb jó az, hogy értünk adta Jézus Krisztust, hogy kiszabadítson a fogságunkból. A börtönőr esetén át is látjuk, hogy a cella ajtón kívül is lehet az ember rab, és az Úr nekünk olyan szabadságot akar adni az ő kegyelme által, amit senki mástól nem kaphatunk meg. Szabadságot, békességet. Milyen állapotban vagyunk itt a templomban, azt mindenki maga tudja, de ezt akarja nekünk adni az Úr. az ő kegyelmének szabadítását, békességét adja is meg, fogadjuk el tőle. Amen. Urunk, köszönjük az igét, amelyet olvashattunk most is, és hallhattunk. Meg kell vallanunk előtted azt, hogy sokszor túl egyszerűnek tűnik mindaz, ami a Szentírásban le van írva. Nem olvasunk hosszas leírásokat a szereplők vívódásairól, a lelki terhekről. Nem olvassuk azt, hogy miken mentek keresztül, hogyan értették meg sokszor a te kijelentésedet. Úgy tűnik, hogy minden olyan egyszerűen ment nekik. Úgy tűnik, olyan könnyű volt Pál apostolnak. Ő engedelmeskedett neked, dicsért téged. Mi meg önmagunkat olyan szerencsétlennek látjuk, és nem bírjuk elképzelni, hogy egy-egy bajban, nehéz helyzetben hogyan tudnánk téged magasztalni. Kérünk, Urunk, add meg nekünk azt az igazi és teljes szabadságot, amit kapott Pál apostol, és amit nekünk is felajánlasz. Töltve bennünket, Urunk, lelkeddel is, hadd lehessen teljes az örömünk. Tudjuk, Urunk, hogy ez az öröm nem állandó mosolygást, nevetést, kacagást jelent, de olyan belső békességet, amit senki sem adhat, és senki sem vehet el tőlünk. Imádkozunk, Urunk, hogy ezt hadd kaphassuk, nyerhessük meg, hogy ebben hadd növekedhessünk, és hadd lehessen ez vonzó mások számára. Körülöttünk vannak sokan, akik talán ugyanúgy vannak, mint ez a börtönőr a történetben, talán jó módban, biztonságban, anyagi, testi egészségben vannak, és mégis valahol a szívük mélyén boldogtalanok. Adorunk, hogy megértsék rajtunk keresztül, hogy rád van szükségük. Így esedezünk, hogy áld meg az életünket. Segíts, hogy így világíthassunk elsősorban a családunkban, a szeretteink között, és így lehessünk vigasztalás itt a gyülekezetben, és a tágabb környezetünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád magunkat, szeretteinket, közösségünket. Erősíts bennünket, és tarts meg a te szeretetedben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.